Kedves hallgatóink, Kubiszin Viktor 16 évet töltött a drogok rabságában, még csak 14 éves volt, amikor rászokott és 30 éves korára sikerült teljesen leszoknia. 10 éve tiszta, azt mondja, azóta él. Drognapló című regénye 2011-ben jelent meg. Ebben a függő, a drogtól megszabadulni akaró, de visszaeső, mégis tiszta életre vágyó ember őszinte hangja szól az olvasóhoz. Viktor egy református rehabilitációs központban talált vissza az élethez, az értékekhez, és ott alapozta meg Isten kapcsolatát, amit hitelesen megvall minden helyzetben. Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában beszélt életéről, drogkarrieréről tizenéveseknek. A múzeum új előadás sorozata a kortárs irodalmat népszerűsíti, s azért választották Kubiszin Viktort, mert regényei és novellás kötetei szép irodalmi szövegek. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
Nem biztos, hogy magamtól levettem volna a polcról a Drognapló című művedet. Nyilván azért kezdtem az olvasásába, mert készültem erre az interjúra. És magával a drogos társadalommal, vagy a drogos világgal, amennyit én tudok róla, furcsa kapcsolatom van, hiszen vagy nem veszek róla tudomást, vagy megvan a véleményem róluk. Nagyon divatos manapság naplót írni, sokféle naplót olvasunk, és sokszor, ha beleolvasok ezekbe a naplókba, nem éppen az őszinteséget tapasztalom, csak hogy valamire felhívják a figyelmemet. Viszont amikor a te naplódat olvastam, akkor két megdöbbentő élményem is volt, az egyik az, hogy irodalmilag is nagyon tetszett, és a másik pedig, hogy egy olyan fajta őszinteséggel találkoztam benne, ami egy kicsit önboncolás is.
Igen, köszönöm szépen egyrészt a megerősítést, meg így a dicsérő szavakat a könyvvel kapcsolatban. Mondjuk a napló jelleg az szerintem azért is divatos mostanában is, meg úgy időről időre azért divatossá válik, mert írói szempontból azt gondolom, hogy egy jó napló, vagy egy olyan műfajú dolog az önboncolás kell, hogy legyen. Tehát, hogy amikor az ember egy íráson keresztül próbál találkozni önmagával, illetve reflektálni a saját érzéseire, élményeire, tetteire, gondolataira, és ezt úgy teszi írásban, hogy ez adott esetben az olvasó számára is ad valamit. Tehát, hogy egy jó írás, egy jó napló, az nem csak a szerzőről szól, vagy a szerzőről kell, hogy szóljon, mert akkor igazából az csak rá tartozik. Tehát nagyon sok esetben ugyan napló, azért ír rengeteg ember naplót, mert hogy saját magának fontos valamilyen oknál fogva, hogy leírja az érzéseit, gondolatait, stb. Viszont aki ezt mondjuk megjelenésre teszi, tehát azért ír naplót, vagy egy napló jellegű formában, vagy fajban valami fajta művet, hogy az olvasónak is segítsen találkozni önmagával ezen a művön keresztül. Tehát, ahogy említetted, hogy neked a kábítószer használó szubkultúrával, vagy a drogosokkal szemben meg volt, vagy megvan a kialakult véleményed, meg így mondjuk ez a világ nem is érint téged, meg annyira nem is izgalmas számodra mondjuk, vagy ezt így te tudod, de hogy az a lényeg, hogy van egy ilyen tartás, vagy volt egy ilyen tartás ezzel kapcsolatban. És ha jól értem, akkor mondjuk az én könyvem segíthetett abban, hogy ez árnyalódjon ez a kép. Ez számomra egy tök pozitív megerősítés, mert akkor már úgy érzem, hogy volt értelme mondjuk megírni. Az a jellegű önboncolás, amit mondtál a könyvvel kapcsolatban, az ugye egyrészt a műfajiságból is adódik, tehát ez egy dokumentumregény, ami az én függőségemről szól, és az én függőségem kialakulásáról, meg annak a mélypontjairól, meg az összes ezzel kapcsolatos lelki és gondolati dologról, amit megpróbáltam beleírni, és számomra maga az írás is, a könyvírása is, meg azóta is, hogyha beszélek mondjuk a könyvről, az egyfajta tükör. Tehát egy olyan tükör, ami nem torzít, vagy minimálisat torzít. És ezért azt gondolom, hogy egyébként írni, tehát hogyha az ember magáról ír például, akkor csak őszintén érdemes. Mert különben, tehát lehetne őszintén is írni, csak akkor fikció lesz belőle irodalmilag. Tehát, hogy akkor egy kitalált, megkonstruált történet lesz, ami egyébként tök jó lehet, csak az akkor nem dokumentum jellegű, meg nem napló, hanem akkor ez egy regény, akkor ez egy sci-fi, akkor ez egy nem tudom micsoda, tehát akkor ez egy irodalmi mű.
Talán pont ez fogott meg benne, hogy nagyon tisztán, nagyon pontosan és nagyon reálisan írsz magadról, azokról az évekről, vagy azokról a pillanatokról, amikor éppen nem láttad tisztán a világot. Valóban csak utólag lehet erre ilyen tisztán tekinteni, és hogy nem próbálsz elmaszatolni vagy elkenni dolgokat, hanem igenis a hazugságtól kezdve a mások lehúzása, lenyúlása, a különböző állapotok is mind nagyon tisztán jelennek meg. A mostani éned viszont egy másik tiszta életről adott nekem reflexiót ebben az előadásban. A két világ nagyon távol áll egymástól.
Igen, valóban, tehát, hogy az első felére annak, amit mondtál, tehát, hogy utólag tudok erre visszatekinteni. Hát ugye van az a köszön, hogy utólag mindig okosabb az ember, tehát, hogy utólag nyilván sokkal könnyebb reflektálni meg így objektívebben, tehát tárgyilagosabban és egyfajta távolságból rátekinteni arra, hogy milyen voltam 10-20 éve, vagy akár ma nekem sokkal könnyebb mondjuk a tegnapi napomra reflektálni, mint tegnap, amikor benne voltam egy adott helyzetben, akkor rögtön felismerni, hogy mit, miért és hogyan csináltam. De hogy ez a fajta tiszta rálátás, és mondjuk az én kábítószeres éveimre, meg a gyerekkoromra, tehát amikor még nem használtam szereket, meg az akkori érzéseimre, meg nem tudom, ez egy ilyen terápiás eszköz volt számomra ott, ahol én voltam egy évig, drogrehabon, ahol ez volt igazából az elvárás, ott volt három kulcs szó, a őszinteség, hajlandóság és nyitottság önmagunkkal kapcsolatban. Ami ugye azt jelentette, hogy őszintén kell reflektálnunk, őszintén kell visszatekintenünk magunkra, hajlandónak kell ezt lennünk felismerni, és nyitottnak kell lenni arra, hogy találkozunk olyan helyzetekkel, akár a múltunkkal kapcsolatban, amikor elnézünk a múltunkra, amiből nem jövünk ki jól. Tehát ugye a legtöbb ilyen önigazolás jellegű, csúnyán mondva hazugság önmagunkkal kapcsolatban, az pont abból fakad, hogy én sem, meg azért szerintem nagyon sok más ember sem szeret szembesülni azzal, hogyha mondjuk valamit elrontott, ha valamit hibázott, ha egy helyzetben úgy viselkedett, ami nem vállalható. Tehát mondjuk hazudott, mondjuk befolyásolt, vagy manipulált valakit, vagy amikor az ember úgy viselkedik, ami nem fér bele az önképébe. És én ezt a terápián tanultam meg, és ott tanultam meg így ránézni az én elmúlt kábítószeres éveimre, meg az elmúlt életemre, ami így a függőségig, meg az aktív anyagozásom alatt történt, és ez a szemlélet egyébként ez segít így azóta is a mostani mindennapjaimban, tehát a józan mindennapjaimban is, segít abban, hogy mélyüljön az önismeretem, és hogy teljesebb életet éljek. Mert egyébként ahhoz sajnos nem kell feltétlenül bármifajta szert használni, hogy az ember adott esetben kialakítson meg a körül ilyen szerepeket, vagy hazudjon, vagy egész egyszerűen igen, tehát hogy ne őszinte életet éljen kifelé, de akár befelé is. Tehát, hogy azt gondolom, az, hogyha kifelé adott esetben még játszik is az ember bizonyos szerepeket, mert muszáj adott helyzetben, akkor is legalább önmagával szemben muszáj őszintének lennie, mert úgy marad egyben. Tehát, hogy akkor marad önazonos. Illetve én hívő vagyok, és itt az önmagammal való őszinteség mellett ott van az Istennel való kapcsolat, ahol az őszinteség meg nem kérdés. Tehát ott ugye át vagyok világítva az Istennel való kapcsolatban, tehát ő jobban tudja az én legtitkosabb gondolataimat, meg falsulásaimat adott esetben, mint én magam. És mondjuk az, hogy ő még így is szeret, az egy erőt ad nekem ahhoz, hogy hát akkor magammal is őszinte legyek, illetve onnantól kezdve pedig kifelé is megtörekedjem az őszinteségre. Most egyébként ez nem azt jelenti, hogy minden helyzetben, meg minden szituációban, mindenhol őszinte tudok lenni, meg ezzel az átvilágított, meg tudatos életet élek, mert hogy vannak ösztönös reakcióim, máig hazudok egy csomó helyzetben. Voltak olyan párkapcsolati konfliktusai, mit tudom, az elmúlt 10 évben is, amikor egyszerűen képtelen voltam őszinte lenni, képtelen voltam felvállalni magam, hogy elkerüljek bizonyos konfliktusokat, vagy ne bántsak meg más embereket, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez nem azt jelenti, hogy kvázi így tökéletesen működöm, de hogy ez a fajta önreflexió szerintem tök fontos a mindennapi életben is, hogy tudjam tükrözni a saját viselkedésemet önmagam számára.
10 éve élsz igazán, amióta nem használsz semmilyen szert. Így visszatekintve meg tudod pontosan határozni, hogy miért nyúltál bármilyen szerhez is, és hogy mi volt az a pillanat, amikor tudatossá vált, hogy itt most ezt be kell fejezni, hiszen egyszer leálltál, nem túl sikeresen, de a második, az ott hogyan világított be a fény abba az árnyékvilágba?
De igazából amikor én elkerültem terápiára, illetve elkerültem a drográbra, ez Pestről nem túl messze, 40-50 kilométerre Ráckeresztúron volt, tehát nem Budapesten, hanem vidéken volt ez a ráha, viszont Pesten keresztül jutottam el, tehát ott volt egy ilyen előgondozó, a válaszút misszió, keresztül, és amikor én elmentem oda, és így kiszakadtam a drogos életemből, akkor igazából bennem nem volt már, vagy akkor már ilyen semmilyen motiváció nem volt bennem, tehát akkor tényleg egy olyan ilyen függő vegetatív életet éltem, ami semmi másról nem szólt, mint hogy fenntartsam a függőségem, tehát így napi 24 órában próbáltam valahogy pénzt csinálni, pénzt szerezni, azt elköltöttem cuccra, és aztán szenvedtem tovább, tehát hogy ez volt az életem. És igazából a függőségnek az az egyik ilyen nagy tragikuma, azt gondolom, hogy belülről, legyen az akár alkoholista az ember, akár drogfüggő, akár gyógyszerfüggő, bármilyen függő, hogy amikor így benne van az ember, és én is ebben voltam, akkor így nem érzi azt, hogy lehet ezt másképp csinálni. Tehát, hogy én nem láttam akkor se a kiutat, hogy én tudnék józanul élni, vagy hogy milyen egy normális élet, mert hogy én az utcában, tehát az utcán voltam, mármint ott mozogtam, ott éltem, nem volt munkám, nem tudtam, el sem tudtam képzelni, hogy lehet józanul élni, és én gyakorlatilag elmenekültem abból az élethelyzetből, és csak az volt a motiváció, hogy túléljem valahogy, mert nem volt, nem tudtam, hogy pénzt szerez, nem tudtam fenntartani a függőségemet, és nem volt más választásom, csak az, hogy belehalok valahogy előbb-utóbb. És amikor elkerültem, tehát lekerültem a terápiára, és már ott voltam, tehát ott rögtön úgy éreztem magam, mint aki jó helyen van, tehát hazaértem. Hiába nem volt kábítószer, meg elvonással küzdöttem, meg nem tudom, ott volt egy olyan közösség, meg voltak olyan emberek, akik így nyitottan, meg elfogadással, meg szeretettel fordultak felém, ami nekem már egy nagyon távoli élmény volt, mert ugye drogfüggőként senki nem fordult felém így megértésre, mert szeretettel teljesen érthető módon, mert nem viselkedtem úgy, mint aki méltó a szeretetre, vagy bármire. Ott viszont bekerültem egy ilyen közösségbe, és ott maga az, tehát hogy így, hogy ember vagyok, meg hogy függő vagyok, aki változtatni akar, az ilyen pozitívum volt, és ott éreztem magam újra emberként, vagy embernek, és ahogy ott eltöltöttem időt, meg részvé voltam a közösségnek, meg ott éltem velük, meg így elmúlt az elvonás, meg így kezdtem így lenyugodni, meg letisztulni, meg képbe kerülni, na akkor jött be igazából ez a fény, amit említettél, hogy akkor kezdtem elhinni, hogy igazából lehet tisztán is élni, tehát kábítószerek nélkül is élni majd valahogy a jövőben, és hogy én erre képes is vagyok valamilyen módon, vagy képes is leszek. És ez ott alakult ki, tehát ott pár hónap után ott tudatosult bennem. Tehát, hogy sajnos én már olyan mélyre jutottam előtte, hogy így nem, akkor nem szűrődött be fény igazából az én életemben. Maga az, hogy lekerültem, meg kiszakadtam, meg elmentem a terápiára, az nyilván egy ilyen lépés volt, ami így a fény felé vezetett, de én ott tapasztaltam ezt meg ebben a közösségben, hogy érdemes tenni azért, hogy az ember józan életet tudjon élni egyszer majd, és ott nagyon sokat kell dolgoznunk magunkon, azért, hogy ezek a készségek kialakuljanak. És ott tanultam meg, hát egy csomó olyan dolgot ott tanultam meg, amit normális esetben az ember 10 éves korában megtanul. Tehát az, hogy ahhoz, hogy elérjek valamit, abba a munkát kell befektetni, hogy türelmesnek kell lenni, hogy felelősséget kell vállalni a tettekért, a gondolatokért, a szavakért. Hogy nem csak azt kell megcsinálni, ami az éppen kedvem van adott esetben. Szóval, hogy ilyen tényleg ilyen alap dolgokat. Úgyhogy ez ott született meg.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kubiszin Viktor íróval, akinek Drognapló című regénye 2011-ben jelent meg. Azóta még 4 kötet látott napvilágot, legutóbb az Árnyékvilág című novellás kötet. Kubiszin Viktor 16 évig élt a drog rabságában, majd egy református rehabilitációs központban talált vissza az élethez, az értékekhez, és ott alapozta meg Isten kapcsolatát, amit hitelesen megvall minden helyzetben. Most is erről beszél. Beszélgető társa továbbra is Jászter Beáta.
Nagyon sokan azért írnak könyvet, mondjuk akár függőségeikről, akár bármilyen más dologról, tragédiájukról, hogy azzal segítsenek másoknak, vagy utat mutassanak. De ahogy a te életednek utána olvastam, illetve ahogy most beszélgettél itt a fiatalokkal, azt tapasztalom, hogy valahogy ez fordítva volt. Tehát te leírtál valami fontos dolgot magadról, és ez önműködővé, önjáróvá vált. És vagy valahogy eljutott a fiatalokhoz, mert itt egy tanárnő, aki érettségire készít föl gyerekeket, még azt is megkérdezte, hogy vajon berakhatják-e az érettségi tételbe. Ez nagyon fontos dolog, mert szép irodalmi nyelvezettel írsz, viszont rengeteg szleng van benne, ami nem zavar, egyáltalán nem zavar, ahogy olvasom, és a gyerekeket érdekelheti mind a téma is, és így talán a szép irodalom is még közelebb jut hozzájuk. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy több legyet is ütött illetcsapásra, bár nem akartál is, ugye nem ez volt a célod. Gondolom ezt jó azért látni, hogy ez egy ilyen önjáróvá vált ez a regény.
Abszolút, tehát tök jó látni egyébként, és nem akarom ilyen spirituális irányba elvinni ezt a dolgot, de hogy én mondjuk, tehát hogy én amióta megtértem, meg kívül vagyok, tehát van ez az Isten kapcsolatom, azért nem feltétlenül úgy tekintek magamra, mint korábban, vagy mint ahogy úgy általában szokás így a mai világban, hogy ugye én vagyok a középpontban, és amit én megteszek az. Tehát, hogy nem az egóm van az, ami, vagy az egó az, ami mozgat, és itt én ilyen értelemben nem az saját sikeremnek tudom ezt be, hanem inkább egy kicsit úgy tekintem, hogy mondjuk az Isten használ engem arra az én történetemen keresztül, meg adott esetben a nyelvi tehetségemen keresztül, tehát hogy tudok írni, tehát hogy mások szemére olvasmány, stb. Tehát használ arra, hogy meghasználja ezt a könyvet is arra, hogy segítsen másoknak. Érted? Tehát egy kicsit úgy gondolom, hogy ez nem az én eredményem, hanem én egy eszköz vagyok igazából erre. És tényleg az, amit mondtam, hogy amikor írtam a könyvet, azt akkor nem feltétlenül, sőt, tehát nem is voltak ilyen ambícióim adott esetben, hogy mondjuk ez érettségi tétel legyen, vagy felmerüljen ez, vagy akár az, hogy irodalmilag sikere legyen. De még egyébként olyan ambícióm se volt, vagy nem volt ilyen elvárás, hogy tehát semmifajta elvárásom nem volt, ott arra koncentráltam, hogy minél hitelesebben, minél jobban, minél plasztikusabban megírjam ezt a történetet, és aztán ez is benne volt a pakliban, hogy ez nem érdekel majd senkit, meg hogy ez így igazából így eltűnik a süllyesztőben, de nekem akkor is megérte volna olyan értelemben, hogy ezt meg én is megjelentettem, és hogy ez máshogy történt, annak igazán örülök egyébként, de tényleg, amit fontosnak tartok ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy ez nem azért van, mert én olyan különleges lennék, vagy mert én olyan tehetséges lennék, vagy nem tudom, hanem ahogy mondtad, ezek így összeálltak ezek a dolgok, és ez van, de hogy igen, ez az ego, meg ez a narcizmus, ez egyébként egy érdekes kérdés, mert azért a művészethez, meg akár az irodalom művelőségéhez azért szükséges eléggé bizonyos értelemben egyfajta ilyen narcisztikus attitűd, és amióta ugye bekerültem az irodalmi életbe így kívülről, azért látom, hogy ott mekkora egótrippek vannak, meg a művészeti életben is, meg nem tudom, ami nekem annyira nem szimpatikus, tehát, hogy amikor tudod úgy áll hozzá egy művész, legyen akár mekkora művész, de hogy amikor itt hiányzik az alá az embernek, akár a művével kapcsolatban, akár az olvasóival kapcsolatban, akár önmagával kapcsolatos alázat, vagy akár a tehetségével kapcsolatos alázat, az a számomra így a keresztény értékrend nem miatt olyan idegen. Viszont hajlamos vagyok én is így elszállni az egómtól, csak hál' Istennek azért fel tudom ismerni, vagy törekszem el, hogy felismerjem, hogy hát ez most egy nagyon csúnya egótrip volt adott esetben, amikor így, mint tudom, én úgy válaszoltam egy e-mailben valamelyik kollégámnak, író kollégámnak, vagy adott esetben tanítványomnak, hogy hát ez nem a segítésről szólt, hanem arról, hogy én mekkora király vagyok, pedig nem vagyok akkora király. Szóval, hogy ebbe belecsúszom azért én is rendesen.
Na, náhogy el fogom terelni a beszélgetést a spiritualitás irányába. Hát maga az Európa Rádió, akinek az interjút készítem is, Református Rádió, tehát akik minket hallgatnak, azok várják már, hogy mikor tereljük el, de nem is kell terelni, hiszen végig itt volt. Az Isten kapcsolatodról végig szó volt. És képzeld el, hogy én se vagyok már mai csirke, ahogy szokták mondani, sok mindent megél az ember, akkor is, hogyha nem került olyan világba, mint te, de hát ugye az anyaság, a házasság, a társadalmi szerepek, azért azok is megpróbálják az embert, és a megfelelési kényszer mindannyiunkban működik. Hát főleg egy középkorú nőben, ugye, akinek 3 gyereke van, és bizonyítani akar mindenütt. És egy pár éve rájöttem én is arra, hát nem az első voltam, nem is fogok érte díjat kapni, hogy ugye senki másnak nem kell megfelelni, egyedül a Teremtő Istennek. De rájöttem valamire még, hogy olyan jó ezt mondani, hogy nekem csak a jó Istennek kell megfelelni. És akkor belegondolni, hogy hát de neki kell a legjobbnak lenni. Azt olvasom a soraid közül, hogy amikor erre a felismerésre rájöttél, akkor lehetett már bevarni az addig felboncolt sebeket. Ez valahol szép is, meg tragikus is számunkra, keresztény embereknek a számára, hogy igen, ez a fajta megfelelés a legerőteljesebb megfelelés. Na, birkózzunk meg vele.
Igen, tehát ugye ez egy elég paradoxon, meg para is bizonyos értelme, azt veszük, tehát hogy ugye az Isten félelem értelmében, de hogy az én Isten képem, egyébként én egy reformátusok által működtetett drogrehabon voltam Ráckeresztúron, a Kalodói Ifjúságot Mentő Misszió működteti, és ott jelen volt az Istenről való beszéd, meg ott egy evangéliumi szemlélet alapján működött maga a szakmai program is. Tehát ez az egymásra felé való odafordulás, meg a segítés, meg a szeretet evangéliumi értékei mentén. És hogy ez, ahogy mondja ugye Jézus, hogy az én igám könnyű, ezt azért én érzem is, hogy egyszerre nehéz, tehát hogy az Istennek megfelelni nyilvánvalóan, tehát hogy egyetlen tökéletes ember volt, vagy egyetlen tökéletes létező volt itt emberformában, az Jézus Krisztus, és hogy ő egy elérhetetlen példa számomra, például, vagy számunkra, tehát hogy én sosem leszek és lehetek olyan tiszta, meg olyan, tehát egyszerűen mert ember vagyok, mert gyenge, te vagy gyengeséggel, te vagy gyarlósággal. És ezt viszont segít elhordozni azt, hogy az Isten az kegyelmes, és egy szerető Isten az, akinek meg kell felelnem. És ezért említettem az evangéliumi istenképet, vagy az én istenképemet, ami egy megbocsátó és egy szerető Isten, és nem pedig egy büntető Isten. Tehát az Isten, aki a tékozó fiú példabeszédében az apak, aki visszafogad akkor is, hogyha hibázom, aki számára, tehát aki mindig elfogad, hogyha én elindulok felé. Tehát, hogy ezért szerintem ez egy kétirányú dolog egy hívő ember számára, meg számomra, hogyha én úgy érzem, hogy az Isten nincs jelen az életében, és elhagyott, és mondjuk olyan dolgok történnek velem, amik miért történnek velem, vagy nem tudom, akkor ez nem az Isten felelőssége, hanem az enyém. Tehát, hogy nekem kell nyitottá válni, nekem kell odafordulni, és nekem kell megtenni azokat a lépéseket. És az pedig, hogy én hogyan felelek meg az Istennek, vagy miben, azt igazából én nem feltétlenül tudom. Tehát, hogy ugye az Isten, az ahogy mondtad is, tehát ő neki nehezebb is megfelelni. Hát ez egy olyan kapcsolat szerintem számunkra, amit, mint minden kapcsolattal, mint folyamatosan dolgozni kell, meg mélyíteni kell, meg vannak hullámvölgyek benne, meg nem tudom, de ahogy egy csodálatosan gazdag dolog az Istennel való közös létezés, mondjuk így, vagy annak a felismerése, hogy vele együtt élhetünk meg az ő szellemében.
Igen, de ahogy mondtad, ezt fel kell ismerni, és ahogy mondtad, el kell indulni felé. Tehát azt nem mondhatom, hogy én tehetek akármennyi rosszat, mert hát majd a Jóisten vigyáz rám. Tehát ahhoz nekem is, úgy, mint a tékozó fiúnak, le kell ülnöm, és végig kell számolnom, hogy ezt, 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 és ezt. Igen. És te végül is ezt tetted a drognaplódban, és ezt teszed szerintem azóta is minden írásoddal.
Igen, törekszem erre. Egyébként azt, amit mondtad, hogy ez a teszek-e rosszat, meg ugye Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy ugye amikor magyarázza a törvényeket, hogy a ne lopj, meg a ne kívánd felbarátod feleség, nem tudom, magyarázza az ószövetségi törvényeket, és ő így elviszi ilyen nagyon durván olyan irányba, hogy nem csak a tette vagy bűnös, hanem hogyha már arra gondolsz, már akkor is. Tehát, hogy és ebben ugye azért az is benne van, hogy ezeknek a mércéknek azért igen nehéz megfelelni, és nem is lehet. Tehát, vagy én legalábbis képtelen vagyok arra, hogy ne gondoljak adott esetben akár rosszat a másikról. Tehát nyilván nem teszek meg, mondjuk nem lököm a vonat elé, meg nem, adott esetben nem is mondok neki csúnyát, de az, hogy mondjuk ne gondoljak rosszat róla, hogyha megbánt, erre képtelen vagyok, mert ösztönösen rosszat gondolok adott esetben. Tehát, hogy van egy pont, amíg én törekszem, tudok törekedni arra, hogy jó legyek. De van egy pont, ahol meg képtelen vagyok adott esetben jó lenni, viszont ilyenkor ott van a kegyelem. Tehát, hogyha ezt felismerem, akkor ugye ez Isten meg tud bocsátani. Tehát, hogy igen, tehát amit mondtál, hogy ez nem úgy működik, hogy hát akkor most elmegyek lopni, és majd az Isten úgy is megbocsát. Mert ezzel a felütéssel így, tehát akinek szerintem van Isten kapcsolata, az nem is tudná így elindulni, úgymond kapni. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen világi logika egy kicsit szerintem. Tehát, hogy belülről nézve vannak olyan dolgok, hogy, tehát, hogy az Isten így átalakít minket azért. Eléggé, hogyha intenzív a kapcsolat. És egyébként például akár így a rossz gondolatokról is, hogy nekem azt is megfigyeltem, hogy csomó esetben azért már tudok úgy működni, hogy egy adott esetben, amikor így sérelmet érzek valaki felé, vagy nem tudom, akkor sem jönnek már feltétlenül rossz gondolatok, hanem egyfajta ilyen megértés jön, tehát hogy megértem őt, és egyfajta ilyen megbocsátást. Tehát, hogy az ember így tudja magát szerintem kondicionálni valamilyen szinten arra, hogy az Istennek tetszőbb módon működjön. És igazából ez egy olyan megfelelés egyébként, és ez az, amit ezt tapasztalom a saját életemben, és ugye ez az én igám könnyűre is rímel, amit Jézus mondott, hogy igazából ez nem egy kényszer, vagy nem egy olyan törvény, amiért azért próbálok megfelelni, mert van egy szigorú és büntető apa, hanem azért, mert ettől nekem is sokkal jobb lesz. Tehát, hogy ez számomra egy gyümölcsöző dolog, hogyha én úgy viselkedem, ahogy az Istennek tetszőbb. Tehát jobban érzem magam a bőrömben, békét kapok, tehát ugye ezt is Jézus mondja, hogy békét hagyok rátok, olyat, amit, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát, hogy ilyen békét, ez tényleg csak az Isten képes adni, és nem az, hogy mondjuk anyagilag biztonságban vagyok, meg tehát, hogy vannak ilyen világi dolgok, vagy a pénz, vagy a család, vagy nem tudom, ezek tök fontos dolgok, meg nyilván értékes dolgok, nem tudom, de az igazi békét, az csak az Istennel való harmonikus kapcsolat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az őszintességet, és hát köszönöm, hogy a könyved által megváltoztattad a véleményemet bizonyos dolgokban.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, Kubiszin Viktor írót hallották, beszélgető partnere Jászter Beáta volt.